Rossás Mihály Mazsi, zenész és menedzser, a NAV vendége. Jó napot kívánok, köszöntöm, de FM hallgatóit. Folytatódik tehát a NAV vendége műsor, Mezei Dániel vagyok, és ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy Lakatos Mónika hangja megszólal többek között itt a műsorban, és hogy milyen ereje van a hangnak az Olá cigány zenében. De itt azért nem lehet elmenni amellett a tény mellett, hogy neki egy nagyon komoly szervező munkád, egyébként amennyire én zenész körökben jártas vagyok, egy nagyon legendás elismert szervező munkád van amögött, hogy ennyi formációt mozgatsz, az, hogy a feleséged ennyi helyen lép föl. Hol nem voltatok?
Sok helyen nem voltunk. Egyébként Európa több mint 30 országában sikerült eddig koncertezni. Ez Istennek köszönhető egyébként, én azt gondolom, és 4 kontinensen, amin azért nagyon, nagyon büszkék vagyunk, hogy a zenén keresztül sikerül egy olyan világot megismernünk, amit egyébként nem ismernénk. Azt szoktam mondani, hogy Nagy Ecsedről Budapestig nem volt olyan nehéz eljutni, mert apám jobb életet akart. Tehát, tehát onnan a cigántelepről sikerült Pestig eljönni, de onnan tovább nem sikerült volna, mert saját pénzből ilyen utakat nem tudtunk volna finanszírozni. És az a lehetőség és örömérzés, amit ott tapasztal az ember, hogy ott vagyunk egy teljesen más világba, és annyi mindent megismer az ember. Ugye ottani zenészekkel is nagyon sokat találkozunk más országból, szintén ugyanúgy
az
jönnek.
Fontos, ugye, nagyon. Hogy halljátok a másik kultúrából.
Nagyon.
És úgy nem csak halljátok, hanem személyesen látjátok.
Igen, mert ugye így pluszban olyan kultúrákat ismerünk meg, ami még inkább felerősíti a saját kultúránknak a szeretetét, és hogy még jobban tiszteljük azt, amik vagyunk és ahonnan jövünk. Mert hogy ez igenis nagyon fontos, és nagyon sokan szenvednek attól, hogy nincsenek képbe a saját identitásukkal, és mi külön büszkék vagyunk arra, hogy nekünk kettős identitásunk van, ugye cigányok vagyunk, magyarok vagyunk.
Mondod ezt egy nagy széles félmosollyal. Egyébként mi volt a legnagyobb élményetek, akit hallottatok, akire úgy fölkaptátok a fejeteket, és azt mondtátok, hogy az atya úristen, ezért ez nem rosszul játszik, vagy énekel.
Itthon?
Külföldön. Lehet itthon is egyébként.
Hát Móninak nagy kedvence volt, vagy talán ma is, ugye nagyon szereti Sebestyén Mártát, nagyon tiszteli az ő munkásságát, de például Ezmarad Zetova, észak-macedóniai énekes, tehát őre én is nagyon büszke, és Móni is nagyon büszke. Nem is véletlen, hogy őt említem, mert hogy a cigándal napjának a dátumát ez ma születésnapjához kötöttük.
Ez mikor van?
Augusztus 8.
8-a. Még az jutott eszembe, hogy példaképek, így az, hogy ti példaképek vagytok, annak van bármiféle hatása így a mindennapokban és a ti közösségetekben?
Nem találkozunk szembe azzal, hogy mikinek vagyunk példaképei. Tényleg nem tudjuk. Mi annak örülünk, hogyha a munkásságunk, illetve a zeneiségünk példaként szolgál a következő generációnak, vagy éppen a kortársaknak.
De cigányságon belül nem kaptok visszajelzést?
Hogy ne kapnánk, de hát az inkább, mint emberhez célzott dicséret, nem is mint művész. Tehát mi otthon, a közösségünkön belül nem kezeljük így egymást. Ugye többen vagyunk zenészek, de hát testvérek vagyunk, és rokonság van, és persze mindenki nagyon büszke arra, hogy Móni ilyen eredményeket elért, és néha még kedvesen, de azt mondják neki, hogy művésznő. Ugye Móni ettől a falra mászik egyébként. De, hogy...
de ezt őszintén, vagy némi kis iróniával, vagy hogy mondjam?
Őszintén.
Igen,
hát hogy büszkén, hogy neki ilyen testvére van, mint a Móni, vagy ilyen nagynénikéje, és a többi. Persze, hogy büszkék, de aki nem szakmában van, mondjuk így, nem zenei téren mozog, annak miért lenne példa? Például az, hogy mi zenekart működtetünk, és jövünk, megyünk, képviselünk valamit. Na, jó, hát ők ezt csinálják, nagyon jól csinálják, Isten segítse őket. De aki a zenén belül szeretne, nyilván azoknak lehet példa, vagyis legalább remélem, hogy példaértékű lehet mindaz, amit az elmúlt 25 évben mi véghez vittünk, és még remélem, hogy legalább ennyit pályán tudunk lenni. Úgyhogy ha bárkinek van kedve adott esetben egy olyan beszélgetésre, ahol arra kíváncsi, hogy Móni hogyan éli meg a cigányasszony létét, arra mi nagyon nyitottak vagyunk. És
Móni, ezekről... A cigányasszony lét az mit jelent? Ez egy kisebbségi szempontot jelent, vagy a cigány kultúrában való létét, vagy mit jelent ez pontosan?
Jól fogalmaztad, mert tehát az olaszcigány kultúrán belül azért annyira nem megszokott, hogy egy olaszcigány asszony ekkora szerepet kap, ekkora...
Nem olyan a ti társadalmi berendezkedésetek.
Így van. Tehát ugye azt tudjuk, hogy nyilván vannak zenekarok, ahol férj és feleség működnek, de olyan nincs, ahol csak egy cigány asszony van. Tehát, hogyha van, akkor az a férjével van ott. Ezt azért tudni kell. Ugye egy cigányasszony nem jön meg össze-vissza a férje nélkül csak úgy zenégetni, és a többi.
Mert ennek van egy... Az olasz cigányok Nelson Mandelája.
A lényeg, hogy ezt azért fel kell tudni ismerni, hogyha valaki zenével akar foglalkozni a cigányságon belül, hogy ha alapít egy zenekar, abban ki az érték, ki az egyéniség,
na jó,
ki az
arc. Na, de vicceltem, de ehhez te kell lesz azért, ugye? Mert hogy itt a, gondolom, a férjen mondani. Múlik, a férfi múlik, hogy a...
Igen, valamilyen szinten mondjuk azt, hogy rajtam múlik, de hát hogyan múlhatna ez másképp, amikor ott van melletted egy ilyen tehetség, egy ilyen hanggal rendelkező ember, hát, akit én...
Fusson.
Igen, hát örömmel hallgatom én is, éjjel-nappal egyébként. Hát miért ne hallgathatnám más is?
És... Ez szép, de nem lehet könnyű. Neked se gondolom nem volt könnyű. Tehát biztos, hogy kaptál erre visszajelzéseket.
Nem.
Korábban vagy, nem?
Nem, igazából nem, mert ugye együtt csinál. Az biztos, hogy más lenne, hogyha mondjuk én burkolóként dolgoznék, és Móni itt egyedül jönne-menne. Dubajban, meg Indiában, mit tudom én.
Húzod a fugát.
Igen. Hát akkor nyilván feltűnne a cigánságon belül. Biztos megszólnának. Hát miért járkálod a feleséged egyedül? Mert ugye, na, mégis ez egy sokkal mélyebb téma egyébként.
Ez egy nagyon mély téma, és nagyon érdekes téma, és egyébként a társadalomnak nagyon sok nem csak a cigánságot érinti szerintem, hanem a magyarságot is érinti a mai napig, de most ebbe, ha nem haragszol, nem megyünk bele. Viszont hadd kérdezzek egy másik ilyen komoly témára vissza. Többször említetted Isten nevét. Vallásosak vagytok?
Én azt gondolom, hogy a cigánság erősen. Tehát mi nagyon hisszük Istent, és hiszek abban, hogy a szónak teremtő ereje van. Tehát, hogyha valamit eltervezek, és azt kimondom, hogy az úgy lesz, hiszek benne, hogy az valóban úgy lesz.
Erre példa az életetek?
Igen. Egy másik rádióból érkeztem hozzátok, és ott elmondtam, hogy még a Womex D előtt azt mondta Móninak egy pár évvel előtte, hogy Móni, te 5 éven belül szerintem Kossuth díjat fogsz kapni. És rám nézett olyan mosolyogva, kedvesen, hogy jaj, Mosi, honnan szeded ezeket az álmokat? Honnan jönnek neked ezek? Hát miért kapnék én Kossuth díjat? És azt mondtam neki, hogy azért, mert én tudom, hogy te ki vagy. Te nem tudsz róla, de én tudom. Úgyhogy 5 éven belül Kossuth díjas leszel. És hála Istennek az lett...
Akkor ki kell mondani. Ki kell mondani. Van, aki kimondhatja, és mégsem történik meg.
Az lehet.
Úgy kezdtük itt a második rész elejét, Rostás Mihály Mazsi zenész és menedzser a vendégem, hogy erre a menedzselési munkára picit kíváncsi volnék, hogy mit csinálsz te pontosan, amikor nem zenélsz Mónika és úgy a cigány zenészek körül?
Én valójában a minden vagyok a zenekaraink körül. Tehát én vagyok a marketinges, én vagyok a hangosító, én vagyok a hangmérnök, a producer, a nem tudom én mi, tehát minden olyan dolog rám hárul igazából, ami a zenekarral kapcsolatos. Tehát mindenért felelek. És nem azért, mert hogy ezt kiharcoltam magamnak, hanem az élet ezt adta nekem. Amit hál' Istennek az utóbbi időben 3 munkatársam azért megkönnyített, és így négyesben...
Olaszcigányok szintén?
Nem, egy olaszcigány lány van a csapatban, aki segíti a munkámat, és a másik 2 lány, ők nem cigányok. Igen, a zenekarok körül dolgozom, ugye fő feladatom az, hogy szervezzek koncerteket, hogy legyenek koncertek, amellett ugye a dalokat is mi rakjuk össze, főként Mónival, ugye kitaláljuk őket, hogy legyen, megtervezzük, meghangszereljük. Az agyunkkal.
Nem mondod, de hogy kell ezt elképzelni, mert van gyerek, van minden, van, utaztok, felléptek, tehát hogy hol találtok erre, mert azért erre nyugalom, gondolom, nem szükséges, nem?
Nem egészen. Képzeld el, hogy a legtöbb dalunk spontán születik, Móni esetleg főzés közben dudorászik valamit, és akkor én már rohanok a gitáromért, és gyorsan fölveszem ma már ugye telefonkészülékkel, vagy éppen turné közben, vagy éppen ahogy játszik a gyerekekkel, ott születik, a legújabb lemezen is például a Majácska című dalunk, ami az unokánkról szól, az pont a közben született, ami közben altatta az unokánkat, és nekem az egyik dalom, nem fogod elhinni, cipőfűzés közben született meg. Elkezdtem fütyirészni egy dalt, a semmiből, hát mondom, ez teljesen jó dallam. És ugye bekötöttem a cipőfűzőmet, már fütyülve meg volt a dallam, és elindultunk a vízpartra, és mire leértem a vízpartra, megszületett a szöveg is. És az úgy került fel egyébként a lemezre. Tehát nagyon ritka az, amikor az van, hogy na most üljünk le, csináljunk egy dalt. Nem tudunk. Tehát, hogyha feladatként akarunk valamit létrehozni, a dalok nem megy. Ez spontán jön egyébként.
Ez érdekes, amit mondasz, és az jutott eszembe, hogy előbb kellett volna megkérdezni, hogy a Sevesén Márta nevét említetted ott a példakép kapcsán, aztán külföldit is mondtál végül is, de igen. Ha már Sevesén Mártát említetted, hogy azért nálatok föltűnik a magyar népzene, és ez viszonylag ritka, hogy a cigányzene és a magyar népzene itt találkozik a muzsikában, és nálatok ez miért alakult így?
Én nem gondolom így egyébként. Tehát én azt mondom,
hát hogy... Jó, jobb a tudásod ezen a területen, mint nekem, akkor...
Én csak arra célzok ezzel, hogy az alácigán zenére bőven hatással volt az utóbbi pár száz év a magyar népzenén keresztül, aha, és ez meg van fordítva is, azt gondolom. Tehát ugyanolyan dallal meneteket megtalálunk egy-egy cigándalban, vagy egy-egy magyar népdalban, és ez meg van fordítva is. Ezért is vallom azt, hogy a magyarországi olácigány zene az felismerhető kell, hogy maradjon egy külföldi számára ugyanúgy, mint egy például egy flamenco dal.
Tehát, hogy ez magyar olácigány zene.
Így van. Tehát én ezt nagyon vallom, hogy nem szabad túlzásba vinni itt a világzenésdít, meg tudok arab zenét, meg spanyol zenét, meg szerbet és a többi, mert aki nem ismeri a kultúránkat, nem fogja el tudni dönteni, hogy te most mit játszol, meg miért játszod a másikét, amikor te a sajátodban tudsz király lenni.
És akkor egy Bukarest környéki olácigány az másfajta zenét játszik?
Más, mert ott az adott környezet, az adott hely, és tehát az van hatással rá. Így van. És ugyanúgy megvan ez nálunk is. Tehát én azt mondom, hogy amikor kérdezik, hogy én minek vallom magam, ebben talán benne is van minden, hogy én magyar származású cigánynak tartom magam, nem cigán származású magyarnak. Ez nekem sokat jelent, nem tudom, hogy érthető.
Értem, hogy elsősorban vagy magyar, és utána cigány.
Igen, én magyar származású cigány vagyok, nem? Mi az, hogy cigán származású? Hát honnan?
Annyit mondj már ennek, nagyon sok mindent fölírtam egyébként, nagyon érdekesnek találom a ti művészeteteket, életeteket, hogy ez a nagy ecsed, tehát hogy alakult ez ki, hogy a nagy ecsedi olácigánság ennyire termékeny zenében? A művészetben, mondjuk.
Igen. Néha felteszem én is magamnak a kérdést.
Ki tehet róla?
Igen, hogy hogyan lett ez? Mert tényleg ez olyan, mintha a magyarországi folklór, zene és tánc bölcsője lenne nagy ecsed. De én azt gondolom, hogy az élet adta lehetőségek és szerencse. Tehát jó helyen voltak, jó időben is jó helyen azok az emberek, akik akkoriban híressé tudták tenni a kultúra.
Ez mikor adatálható?
Ez a 70-es évek vége, 80-as évek követésével.
Tehát olyan, mint a vízilabda válogatott a háromszorosori kör, sok tehetséges fiú született.
Nagyon sok tehetség volt, és ugye azok a cigány emberek, akik nagy ecsedről Budapestre jártak dolgozni, ugye munkásszállókon éltek, és két hetente jártak haza mondjuk. Onnan van az úgynevezett fekete vonat, tehát az éjfél vonat volt, amikor indult Máté Szalkára, és akkor az összes Pesten dolgozó cigány ember ment haza a családjához. Nyilván hatalmas bulik voltak a kabinokban, és ott kialakultak igazából az erős tehetségeknek a szűkebb köre, akik aztán zenekarrá alakultak, és voltak olyan helyzetben, hogy Budapesten felfigyeltek rájuk, és elkezdték őket felléptetni, aztán már ugye az elsők között volt például a Kályág, a nagyecsedi fekete szemek, azt követte az Andodrom együttes, aztán a Térnipé, és így tovább a Romani Róta, és ezek a zenekarok igazából megalapozták a következő generációnak a lehetőségeit, mert én azt gondolom, hogy azért mégis büszkén említhetjük ezeket a zenekarokat, mert mégis egy ösvénytaposó nem is tudom, hogyan fogalmazzam. Így van, és ez nagyon sokat számít, és sokat adott a feltörekvő tehetségeknek, de én azt gondolom, hogy azért, tehát ez egy ilyen oké, hogy központtá vált így kulturális szempontból Nagy Ecsed, de azt azért nem szabad elfelejteni, hogy nem a hely adja a hagyományt és a kultúrát, hanem az emberek. Tehát teljesen mindegy, hogyha azok az emberek éppen Budapesten nőttek volna fel, ugyanúgy lehetett volna ez a siker, vagy elismerés, és ugyanúgy vannak adott esetben Demecserben, Paszabon, Máté Szalkán, Opáiba, tehát mindenhol vannak nagyon tehetséges énekesek és táncosok, de az tény, hogy valamiért a nagyecsediek kiváltak.
Azért gondoltad volna 96-ban, amikor aki mit tudott megnyertétek, hogy egy ilyen pálya ívál előttetek, illetve hogy Mónika előtt egy ilyen pálya ívál?
Nem.
Ugye?
Egyáltalán nem.
Mennyit a szóteremtő erejéről?
Igen. Hát mi akkor, tehát tényleg gyerekek voltunk, tehát 15 éves voltam, amikor a ki mit tudott megnyertük, Móni is a körül, és hát mi csak zenéltünk, tehát mi nem fogtuk fel, hogy mi mit csinálunk. Tehát mi csak vittük azt, amit egyébként otthon csinálunk a mai napig. Tehát zenélünk, örülünk egymásnak, és ezt visszük a lehető legőszintébben színpadra. Nyilván megtanultunk komponálni, és színpadra vinni valamit, és a többi, de ettől még igazából ez a tényleg az életünk része, úgyhogy az otthonról vitt dolgot mutatjuk be színpadon. Akkor még nem voltak annyira nagy terveink, mi csak zenéltünk a saját örömünkre, aztán úgy egyre jobban megnyílt előttünk minden, kezdtem felismerni a helyzetet, és elkezdtem igazából dolgozni azon, hogy akkor ezt csináljuk komolyabban, mert hogy itt már elvárások vannak, és egyre több ember jön el az előadásokra, úgyhogy...
Mi volt a legtöbb? Hány ember előtt léptetek föl?
Én szerintem a mexikói koncertünk volt, ahol több mint 8000 ember volt a koncertünkön, és azért volt nagy öröm, mert amikor mi megérkeztünk, azt hittük, hogy valami nagy menő, helyi nagy menőnek az előzenekara lehetünk. Mert ott annyi tekkes meg, nem tudom ki volt. És akkor néztük egy meg, úristen, ki tudja, ki lép itt fel. Biztos valami nagy menő. És akkor bekonferálják a dolgot, oké, jön a Romengo zenekar. És nincs utánunk senki. Te jó jég, ez mind miattunk volt. És nagyon jó érzés volt. Tehát tényleg több mint 8000 ember ott csak miattad, az nagyon jó érzés volt.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Én köszönöm.
És akkor jó munkát kívánok. Rostás Mihály Mazsi, zenész és menedzser volt a nap vendége. Mezei Dániel vagyok. További szép estét!